Az idei média és internet konferencián az online gyermekvédelem mellett kiemelt téma a gyerekek és a digitális világ kapcsolata. A Pécsi Tudományegyetem docense előadásában arról beszélt, hogy a mesterséges intelligencia alapú megoldások hogyan alakítják át a kortárs média kultúra intimitásának közegét, milyen új kapcsolati és kapcsolódási mintákat hoznak létre, és ezek hogyan befolyásolják az ember-ember és ember-gép interakciókat. Guld Ádám médiakutatót hallják.
Nagyon sokféle kockázattal kell szembesülnünk akkor, amikor a mesterséges intelligencia térhódításáról beszélünk. A mai előadásomban két témakörön keresztül vázolom a számomra érdekesnek tűnő vagy fontosnak tűnő problémákat. Az egyik fogalom, amit használtam, az a paraszociális interakció kérdése. Ez tulajdonképpen egy elképzelt intim viszony egy médiafogyasztó, illetve a médiában megjelenő személy között. Ugye lényegében a mesterséges intelligencia is tud ilyen karaktereket ma már generálni, amik valós személyiségként jelennek meg a képernyőkön. Ilyen értelemben létrejött egy mesterséges intimitás a virtuális szereplő, illetve a nagyon is valóságos fogyasztó között. Ennek nagyon komoly kockázata van, csak hogy néhány kutatási adatot megemlítsek. Jelenleg a Z-generációs fiataloknak kb. 75%-a azt gondolja, hogy a jövőben a mesterséges intelligencia teljes mértékben ki tudja váltani az emberi kapcsolatokat, érzelmi szinten is. Vagy készült egy nagyon izgalmas felmérés, ezt a Google publikálta néhány hónappal ezelőtt, hogy ebben az évben, 2025-ben 120%-kal nőtt azoknak a kereséseknek a száma, amik azzal foglalkoztak, hogy hogyan lehet kapcsolódni érzelmileg a mesterséges intelligenciához, és ennek milyen következményei, meg milyen kockázatai vannak. Tehát ebből látjuk, hogy ez egy nagyon aktuális kérdés, ami nagyon komolyan foglalkoztatja egyébként a fogyasztókat. A második fogalom, amivel dolgozom az előadásban, az tulajdonképpen ennek a folyamatnak a leírását, ennek a megragadását segíti elő. Ez nem más, mint a domestikációnak a folyamata, ugye ez a háziasítás. Ezen gyakorlatilag minden médiaeszköz, illetve minden digitális technológia végigmegy. Ez az a folyamat, miközben az átlag felhasználó kitalálja azt, hogy számára az adott alkalmazás miért hasznos vagy miért jó, illetve ez az a folyamat, ahogy egy eszköz beépítünk a hétköznapi rutinunkba. És ez egy nagyon izgalmas pillanat, ahol most jelenleg állunk, mert hogy ez a domestikáció vagy háziasítás, ez most pont az a szakasz, ami a mesterséges intelligenciával történik. Ugye van egy technikai lehetőségünk, ennek a felhasználási köre rendkívül széles, és ezekben a hónapokban, illetve ezekben az években látjuk azt, hogy a felhasználók igazából mire nyitottak, és mire fogják ezeket a megoldásokat alkalmazni a hétköznapokban. És hát az egyik téma, és akkor itt visszakanyarodok az első problémafelvetésemben, hogy nagyon problematikusnak tűnik, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy az emberi kapcsolatok kiváltására lehet használni ezeket a megoldásokat.
Guld Ádám médiakutatót, a Pécsi Tudományegyetem docensét hallották. A mesterséges intelligencia használatával kapcsolatos veszélyek mellett több előadásban és kerekasztal beszélgetésen is előjött a felelősség és az AI ellenőrzésének kérdése. Erről a WebShield Security alapítója, Csermák Szabolcs etikus hacker beszélt.
Persze, nyilvánvalóan lehetne azt mondani, hogy a modellek gyártói és üzemeltetői felelősek sok mindenért, de ahogy mondtam, ezek probabilisztikus modellek, tehát nem egyszerű úgy szabályozni őket, hogy azt mondjuk nekik, hogy már pedig ezt nem szabad csinálni, mert hogyha valószínűleg úgy fogja kiadni, akkor ők olyan tokeneket, olyan szó részleteket, olyan képrészleteket fognak generálni majd ehhez, ami éppen ott kijön, és szolgáltatói oldalról, vagy modell gazda oldalról én azt látom, hogy ahhoz, hogy ezt jól lehessen megfogni, az mérhetetlenül sok erőforrást igényel. Most is már ugye komplett szerverfarmok mellé tervezik, hogy akár atomerőműveket telepítsenek ilyen moduláris rendszerre, hogy legyen elég energia az AI-t meghajtani, és igazából szerintem úgy lehetne jelen tudásom szerint korlátozni ezt, hogy az AI által adott válaszokat egy másik AI-jal validáltatni kéne, de ugye ez rögtön egy dupla erőforrás igényt jelent.
A felelősséggel kapcsolatban nekem eszembe jutott az a néhány hetes hír, amikor az Egyesült Államokban egy gyerek öngyilkos lett, és ugye a szülők beperelték az OpenAI-t, és az fizetett is, nem is keveset, mert hogy a mesterséges intelligencia nem hogy lebeszélte volna az öngyilkosságról a srácot, hanem kifejezetten belehajszolta, tehát olyan válaszokat adott, amivel helyben hagyta ezt a tervet. És az OpenAI az most teszt is ez ellen. Lehetséges, hogy ez hosszú távon javít a helyzeten, vagy pedig, ahogy itt szó volt róla, a technológia olyan szinten szabad már, hogy bárki otthon szándékosan mindenféle etikai technikai felvetés nélkül az gyárt le, amit akar.
Igen, az otthoni felhasználásnál nincsenek ilyen akadályok, tehát most már technológiai akadály sem nagyon van, egy csomó modell elérhető online, amit mondjuk alapként lehet használni, és erre lehet saját tanításokat még rá tenni, hogyha én azt akarom, hogy máshogy viselkedjen a modell. Tehát abszolút én vagyok a felelős azért, hogy a saját magamnál futatott modell az hogyan fog viselkedni. Olyan esetben, hogyha egy nagy gyártónak használom a neten elérhető modellét, akkor ott a nagy gyártó, aki felelős ezért, és nagyon bízom abban, hogy tényleg lesz olyan szinten a technológia, vagy lesznek olyan ötletek, amivel hatékonyan lehet majd megfékezni az ilyen mindenféle vadhajtásait a mesterséges intelligenciáknak. Ugyanakkor azt is hozzátenném, hogy ahogy beszéltünk itt a konferencián is róla, hogy itt van egy nagyon-nagyon nagy szerepe a szülői felelősségvállalásnak. Tehát, hogyha én oda engedem a gyereket, hogy persze beszélgessél a géppel, mert addig én nem tudom, meccset tudok nézni, akkor én azt gondolom, hogy nem másokat kell okolni, vagy felelőssé tenni azért, hogyha a gyereket beszippantja rossz irányba egy ilyen jellegű AI-jal történő beszélgetés.
És akkor itt van az a kérdés, ami nem megkerülhető ilyenkor, hogy a szakember otthon mikor és hogyan kezdett el erről a problémáról beszélni a saját családjával, vagy gyerekével, illetve mikor kell megkezdeni ezt a felvilágosítást, és egyáltalán az eszközökkel való kommunikációnak a tanítását.
Mi az eszközhasználatot eléggé kitoljuk, tehát általános iskolában 8. végéig azt mondjuk, hogy inkább nem. Nyilvánvalóan, hogyha éppen olyan dolog van, hogy szükséges mondjuk tanuláshoz, akkor közösen megnézzük ezt a dolgot az interneten, felügyelettel, és amikor a gyermek hozzájut először az okos eszközhöz, még korlátozott net használattal, aztán nyilván ez nyílik ki, akkor én annak vagyok a híve, hogy azon a nyáron mondjuk kapjon egy viszonylag átfogó tréninget arról a szülőktől, hogy mi az, amire kell vigyázni, mi az, amire érdemes vigyázni, és ebben nem csak az tartozik bele, hogy mondjuk mire kattinthatok rá, vagy mire nem, hanem az olyan jellegű tudatosság is, hogy milyen fotókat oszthatok meg, vagy milyen információkat adhatok meg magamról úgy, hogy az publikusan elérhető legyen mondjuk a világhálón.
Csermák Szabolcs etikus hackert, a WebShield Security alapítóját hallották. A személyes adatok és a digitális identitás védelme kiemelt fontosságú, ezért a krétarendszer kialakításakor az volt a fejlesztők célja, hogy a diákok ezt a kréta használata során gyakorolják, például a kétlépcsős azonosításkor. Az EduDev ZRT üzletfejlesztési igazgatója arról is beszélt, hogyan segít még a krétarendszer a digitális gyermekvédelemben. Szabó Andrást hallják.
Nagyon régóta van már egy olyan rendszerünk, amire nagyon büszkék vagyunk, amely képes arra, hogy preventív módon meg tudja jósolni a gyerek hiányzásaiból, tanulmányi eredményeiből, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy ő esetleg lemorzsolódhat. Mert ez az iskola elhagyás ez nem úgy kezdődik, hogy a gyereket szép márciusi reggel fölkel, és azt mondja, hogy na, én lemorzsolódom, hanem ennek vannak előjelei. Azt látjuk, és ez több kutatás is megerősítette, hogy ezek az előjelek, ezek mindig valamihez köthetők, elválnak a családba, általában negatív események, ez távolabb költöznek, megromlik a kapcsolat otthon, és akkor a gyerek elkezd hiányozni, elkezdenek romlani a jegyei. Ezt, hogyha időben észreveszi egy pedagógus, akkor itt még lehet segíteni. Amikor az már 4-5 tantárgyból áll bukásra, akkor már sokkal nehezebb a helyzet.
Ugye a krétában osztályzatok vannak, hiányzások vannak, ezek azok a történetek, amelyek egy gyerekkorunkban mi is megpróbáltunk kezelni, saját hatáskörben szülőhelyet aláírni, az ellenőrzött, stb. Ilyen típusú problémákra gondolom felkészítették ezt a rendszert, ez egyértelmű, de hogy próbálkozások vannak-e?
Amikor a kréta rendszer elindult 2016-17 környékén, akkor sok ilyen volt. Tehát sok iskolától kaptunk jelzést arra vonatkozóan, hogy nézzük már meg ugye a különböző naplófájlokból, hogy XY gyereknek miért került be ez a jegy, a tanár azt mondja, hogy ő nem írta be, stb. Nyilvánvaló voltak próbálkozások arra, hogy ellopják tanároknak a jelszavát, egészen extrém esetek is, hogy a gyerekek, hogy a tanár ült a gép előtt, telefonnal ugye felvették videóra, hogy milyen gombokat nyom le, és az alapján ugye sikerült a jelszavát visszafejteni, és utána beírni jegyeket. De ezekkel mindig lebuknak. Tehát valójában a rendszer mindig képes arra, hogy belője, hogy milyen IP címről, tehát honnan történt ez a beírás, milyen felhasználóval történt, mikor történt, és hogyha azt látjuk, hogy ez a jegybeírás, ez valami otthoni IP címről éjjel 10:30-kor történt a tanár lakhelyétől több kilométerre, akkor azért valószínűleg nem ő csinálta, és ez esetben azért nagyon könnyen fel tudtuk ezt deríteni, innentől kezdve már iskola ügy, tehát ugye mi ezeket az információt információkat, a naplófájlokat átadjuk az intézménynek, és az intézmény saját hatáskörében akkor eljár.
És akkor ezt ma már tudják a diákok, hogy nem érdemes ezzel próbálkozni?
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát azt látjuk, hogy az elmúlt években ilyen típusú jegyhamisítások, hogyha úgy tetszik, azok nem történtek meg. Sajnos vannak mások, tehát ugye ez a bálint, ez a zaklatás nevezetű dolog, amit azért a diákok viszonylag ravaszul meg tudnak csinálni, tehát egy ártatlan osztálytársnak mondjuk megszerzik a jelszavát egészen kifinomult módszerekkel, és akkor rajta keresztül mondjuk a tanároknak különböző negatív üzeneteket írnak, de ezeket is azért elég könnyen be lehet azonosítani. Egy nagyon aktív figyelőrendszerünk van, ami a naplófájlokból most már szinte mesterséges intelligencia módszerekkel is ki tudja szűrni azokat az eseményeket, amelyek mondjuk veszélyt jelenthetnek.
Szabó Andrást, az EduDev ZRT üzletfejlesztési igazgatóját hallották. A rendészeti képzésben is kiemelt fontos irányként jelent meg a kibernyomozói szakirány, ahol a kibertérben elkövetett bűncselekmények felgöngyölítésére készítik fel a hallgatókat. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának rendészeti magatartástudományi és kriminálpszichológiai tanszékén a megelőzés mellett a sértettek kihallgatásának módszereinek oktatását emelte ki a tanszék vezetője. Dr. Hegedűs Judit, Habitat egyetemi docenst hallják.
Nagyon-nagyon fontos feladatunk az, hogy a kiberbűnözésnek az áldozatait hogyan hallgassuk ki. Itt kiemeltem a kiskorúakat, szeretném hangsúlyozni, hiszen nagyon sok esetben látjuk az, hogy nagy a látencia amúgy is, de a kibertérben zajló események még inkább nagyobb látenciában vannak, mert félnek az áldozatok jelezni, és éppen ezért nekünk nagyon fontos feladatunk az, hogy a hallgatóink, amikor kilépnek és találkoznak áldozatokkal, akkor ne az legyen az első kérdése az, hogy de hát miért nem figyelt erre oda jobban. És azt gondolom, hogy ebben viszont nekünk kommunikációs, pszichológiai, pedagógiai, etikai oldalról van tevékenységünk.
Dr. Hegedűs Judit, Habitat egyetemi docenst, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar rendészeti magatartástudományi és kriminálpszichológiai tanszékének vezetőjét hallották.